A délutáni alkalom legelején is hagy olvassak föl, köszöntésképpen, biztatásképpen is néhány igeverset a Krónikák első könyvéből, annak a 16. fejezetéből, a 8. verstől. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltát neki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Hát szeretnénk ezt megtenni az Isten tiszteleten. Úgy gondolom, mindaz, amit le van írva, hálát adni, segítségül hívni az Urat, neki énekelni, az ő csodáját emlegetni, dicsérni, szívből örülni előtte, keresni, hozzá folyamodva, és keresni az ő orcáját, és annyi mindent itt megtalálható ebben a dávidi háladó énekben, amely fölhangozhatott itt most közöttünk, és hogy ez így legyen, ezért álljunk föl, kérjük az Urat, imádkozzunk ezért, hogy ez megtörténhesse ez az Isten tisztelete. Köszönjük, Urunk, hogy amikor a Te ígédet a kezünkbe vesszük, akkor bátorít bennünket a hálaadásra. Bátorít arra, hogy jöjjünk eléd, keressünk Téged, jöjjünk énekekkel, dicséretekkel, hálaadásokkal Te eléd, és járuljunk oda, ahol jó nekünk lenni, a Te közeledbe, a Te orcád elé. És szeretnénk most ezen a délután is oda jönni, oda özönleni Te hozzád, és hálát adni mindazért, amit tettél a mi életünkben. És szeretnénk bizonyságot is tenni Te rólad, csodáidat emlegetni, tetteidről beszélni, mert oly jó ez, ha ezt tesszük. Felüdül a mi szívünk ezáltal, és meg tudjuk vidámítani, sőt bátorítani azokat, akik ezt hallgatják. Urunk, áld meg a Te igédet, a Te szavadat közöttünk ezen a mai délutánon is. Hagyj tudjuk magunkhoz venni, hagyj tudjon fölbátorodni a mi szívünk a hálaadásra. Ez a világ sokszor inkább le akar bennünket húzni, el akar csüggeszteni, keseríteni. Te pedig azt akarod, hogy jöjjünk oda, adjunk hálát, mert jó ez nekünk. Köszönjük ezt a kedvességedet, és kérünk, hogy ez a mai délutánon hagyd hangozzanak így az énekek szívünkből, lelkünkből, és mindazt, amit magunkhoz veszünk ma, mint mennyei manna, annak ereje, annak hatása, hadd legyen ott a hétköznapokban is, hogy ott is hálát adva Te neked, Téged magasztalva, Téged dicsőítve tudjuk élni életünket. Vágyunk ez, Urunk, de erőtelenek vagyunk. Ezért kérjük a Te erődet, a Te hatalmadat, a Te segítségedet. Hallgass meg kérésünket. Amen. Foglalj helyt a gyülekezet, és éneklünk még egy éneket közösen. Ez az énekünk pedig a 267. számú ének, Zengjen hála ének. 267. számú ének. tudsz engedezni az Úrnak, ő neki hálát adni, és egy áldott alkalom volt a délelőtt, csak köszöntselek újra benneteket, Vácról érkezett kórust, énekalt, testvéreket, öröm volt hallani, ahogyan énekeltetek, a szívünkben mi is énekeltünk veletek, és hát amit megegyeznék veletek kapcsolatosan, az az, hogy lehet érteni, hogy mit énekeltek. Mert vannak olyan énekkarok, hogy fülelek én nagyon, de mégsem értem, hogy mit mondanak. Na hát akkor el szoktam kapcsolni, de rólatok nem kapcsoltam el, hanem hallgattam a éneket, és ma délután is föl fog hangzani ajkatokról a dicséret. De hát köszöntöm nagy szeretettel Melát Attila testvéremet, aki fogja most olvasni Isten igéjét, és lesz utána imádkozás, és az imádkozás után pedig az énekarnak az énekét fogjuk meghallgatni.
Kedves testvérek, a délutáni ige hirdetés alapigéjét a Prédikátor könyvének harmadik részéből fogom olvasni. A harmadik rész 9. versétől egészen a 14. vers végéig. Tehát Prédikátor könyve harmadik rész 9. versétől. A jelzett helyen ezt olvassuk a Szentírásban. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. Szépen megalkotott mindent a maga idejében. Az örökké valóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig, amelyeket ő megalkotott. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha őrül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit az Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Eddig az ige, imádkozzunk. Mennyi édesatyám, segíts megértenünk a te igédet, és segíts, hogy a megértés hadd erősítse a benned vetett reménységünket, hitünket, és hadd fokozza a mi hálánkat, a köszönetet, ami kijár neked. Köszönjük, hogy szeretsz, és köszönjük, hogy szent lelked által itt vagy velünk. Magasztalunk mindezért. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, szeretném, hogyha fölállnának a testvérek, és a béke jelével köszöntenék egymást, akik mellettük ülnek, mögöttük ülnek, és csak egyet mondanának, amit mi baptisták szoktunk mondani, a köszönjük, hogy áldjon meg az Úr, örülök, hogy itt vagy, jó? Köszönjük szépen! Így egy dolgot biztos elkerülünk, hogyha van itt vendég közöttünk, olyan, aki talán először van itt, hát holnap a munkahelyén nem mondhatja azt, hogy hozzám a kutya se szólt. És nem kevesen kerültek be úgy a Váci gyülekezetbe, főleg idősebb testvérek, akik elmondták, hogy 30-40-50 évig jártunk misére, soha nem fogtak velünk kezet. Amikor ide eljöttünk életünkbe először, Melát testvér, öt ember is odajött mosolyogva és üdvözölt. Hát, egyből megszerettem a baptistákat. Ha még hat ment volna oda, akkor. Nos, kedves testvérek, bátorítok mindenkit, hogy nagyon fontos az, hogy megőrizze a baptista gyülekezet azt a családias jellegét, a befogadó jellegét és a Krisztus központuságát. Csináltunk bármit, Krisztus nélkül az üres járat lesz, Krisztussal pedig a kevés is elég. És most a karcagi testvéreket szeretném megkérdezni, hogy Csontos János testvérről hallottak a testvérek? Csontos János testvérről. Vagy Szabó Mihályról hallottak a testvérek? Hát ők voltak az első két baptista itt Karcagon, akik vonaton utaztak, és Kornya Mihály testvér nekik tett bizonyságot. Csontos János és Mihály, Szabó Mihály. És 1881-ben történt. Hát nem tegnap. És akkor is volt életfiú, képzeljétek. Tudom, hogy számotokra 1995-tel kezdődik az élet, de 1881-ben is már fehér emberek éltek többségében ezen a vidéken, akik akkor még úgy tudták, hogy Magyarország az nagy ország, 17 millió lakossal, Felvidékkel, Kárpátaljával, Erdélyországgal, Vajdasággal és Burgellanddal, és ez a Kornya Mihály testvér néhány évvel korábban tért meg, és csontjába rekesztett tűzként vitte, prédikálta az evangéliumot. Volt úgy, hogy egyik faluba, a határba érve megkérdezte a csendőrt, akik várták őt, hogy mondjátok, lesz itt ma valamilyen prédikáció, jön ide az a baptista lelkész? Csendőrök mondták, itt ugyan át nem megy, na fiaim, jó van, őrködjetek, csak azt nehogy beengedjétek, és simán átment közöttük. És az első bemerítés 1884. augusztus 11-én volt, azt sajnos nem tudtam kikutatni, hogy hajnalba, mert derecskén hajnalba voltak a bemerítések, ugyanis megdobálták a fehér ruhásokat, akik mentek a tóhoz, és ezért nagyon rugalmasak voltak a gyülekezeteink, azt mondták, ha megdobálják, hát akkor legalább hajnali kettőkor dobáljanak. De hát akkor a nagyfiú aludtak éppen, és nem tudom itt hány órakor volt, de 8 testvér merítkezett be. Ez volt 1884-ben, 1888-ban már 40 tagú volt a gyülekezet, és rá 7 évre pedig már 90 tagú volt a gyülekezet. Kedves testvérek, hát ez a 19. század. És még egy adat, 1905-ben Londonban volt az Európai Baptista Szövetség konferenciája. A magyar küldöttséget Udvarnoki András és Balogh Lajos képviselte, és amikor a statisztikát kellett elmondani, akkor még ilyen is volt, akkor ők jelentették, hogy 1880 és 1900 közötti 20 évben 2000-szeres volt a növekedés. 2000-szeres. És az európai baptista vezetők nem hitték el. Azt mondták, hogy hazudtok. És ők azt mondták, nem hazudunk, és meghívták a vezetőséget, eljöttek, és bocsánatot kértek, hogy jé, tényleg. Hát bár adná Isten, hogy a mostani egyházvezetést hazugsággal vádolják, amikor azt mondják, hogy 2000-szeres a növekedés, és mindez nem lehetetlen, testvérek, higgyétek el nekem, Isten nem változott. Jézus Krisztus nem változott, a Szentlélek sem változott. Lehet, hogy nekünk kéne változni. És felvállalni olyan dolgokat, amit esetleg most nem vállalunk föl. Bátorítom a testvéreket, hogy nyugodtan missziózzunk, és akár még hajnalba is vállaljunk bemerítést, ha az valóban megtért lelkek csatlakozását jelenti a gyülekezethez. De hát most nem missziós nagygyűlésen vagyunk, hanem hálaadó napon, ilyen csúnya dolgokról ne is beszéljünk, igaz? Most kedves testvérek, hát nekem nagyon tetszik Salamonnak az őszintesége. Szerintem Salamon is baptista volt, mert a baptisták is őszinték, még ha meg is kísérti őket, hogy ne legyenek azok. És az életünk dolgaiban sokszor fényképszerűen gondolkodunk, testvérek, hogy úgy megáll az idő. És elgondolkodunk azon, hogy amikor ez a fénykép készült, még milyen fiatal voltam. Még nem volt műfogsorom. Még fekete volt a hajam. Még nem kellett szemüveg, és a többi, és a többi. De kedves testvérek, az élet nem áll meg, és az élet nem egy fénykép. Történnek velünk a dolgok. Mozgásban vagyunk. És ugyanakkor milyen érdekes az, még a hívő embereket is megkísérti, hogy mindig csak a mások életében vegyék észre az örömöt. A sajátjukében nem. A Váci testvérek már hallották ezt tőlem, ezt a történetet. Van itt egy kedves házaspár az énekkarban is, akik Diós Jenőn körzeti orvos és vezető nővér, és egyszer mentem hozzájuk vizsgálatra, és nem a kiskapun mentem be, hanem a nagykapun, és épp három idős néni volt ott a váróterembe. Tetszenek tudni, az a tipikus vidéki néni, szép kendőbe, kiöltözve, mert doktor úrhoz úgy megyünk, kis fekete ridikül, és a fekete ridikülbe ugye egy fehér vászonzsebkendő, egy kis kölni víz, és az a bizonyos fekete pénztárca, ami nagyon lapos. És ez a három néni olyan beteg volt, és azon vitatkozott, hogy ki volt ott előbb. Mindegyik emlékezett kihagyásban szenvedett, mert úgy emlékezett, hogy amikor ő ide érkezett, még senki nem volt. De egyébként nagyon betegek voltak. És hát ott várakoztam, hiszen egy orvosi vizsgálat az alapos, körülbelül 7-8 perc telt el, és én is éreztem, hogy én is egyre betegebb vagyok. Még 5 mondat, és itt fogok meghalni. És akkor eszembe jutott, hogy hát aki mást felüdít, maga is felüdül, és oda álltam a nénik elé, és kérdeztem tőlük, hogy ne haragudjanak, hogy így ismeretlenül férfiként megszólítom önöket, dehogy haragszunk, fiatalember, köszönöm a bókot. És kérdeztem, hogy van-e náluk az unokákról vagy a dédunokákról fénykép? Hiszen majdnem minden nagymamánál meg dédnagymamánál szokott lenni a pénztárcába. Ha már pénz nincs, legalább fénykép legyen az unokáról. És mind a háromnál volt, és elővették, és mutogatták, és testvérek, csoda történt. Teljesen megvidámodtak. Olyannyira, hogy még a nővérke is kijött, hogy most már kicsit halkabban. Nos, kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy nem csak az életünkben munkálkodik Isten, hanem mások életében is, és az Isten fiai valóban várják, hogy valaki megjelenjen ott. Hiszen ők is fiak, csak egyelőre még távoli, még tékozló fiak. De rajtad és rajtam keresztül lehetnek közeli fiak. És kedves testvérek, Amikor mások életében látjuk az örömöt és a miénkében csak a munkát, akkor ezen a hálaadó nap délután gondolkozzunk el azon, hogy szembe kell nézni. Valóban mit ér az én munkám? Mit ér az én munkám? A diákok előnyben vannak, hiszen ők minimum fél évente tudják, hogy mit ér a munkájuk. És nagyon szimpatikus, amikor a professzor úr beírja, hogy jeles. Még az is nagyon szimpatikus, ha beírja, hogy jó. Még az is elmegy, hogyha azt írja, hogy hát fiam, elégséges. Az már kevésbé, hogyha azt mondja, hogy na, gyere legközelebb. De akik nem tanulnak, hanem már dolgoznak, a nagybetűs életben vannak vajon, mit ér a munkánk? Mit ér egy háziasszonynak a munkája? Itt jegyzem meg, hogy nagyon szépen köszönjük a testvérek vendégszeretetét. Akárha az étteremre gondolok, én be is mentem, megköszöntem a főnökasszonynak, hogy itt ehettünk, meg is hívtam a délutáni tiszteletre, nem tudom, hogy eljött-e, de mondtam, ha ma nem ér rá, jöjjön jövő héten. És a testvérnőknek is, hát fenomenálisan finomak voltak ezek a sütemények, úgyhogy még tisztelet után is megesszik a maradékot. Tehát, ha maradt egyáltalán, szóval nagyon szépen köszönjük a testvéreknek, de tényleg egy háziasszony munkája mit ér? Nagyon sokszor kell figyelmeztetnem a fiaimat, mert általában vasárnap eszünk együtt ebédet, hogy fiúk, anyátoknak köszönjétek már meg. Nem fölállunk az asztaltól, azt eldőlünk. És akkor így néznek rám, hát mi? Hát mondom azért, mert anyád fél hétkor kelt föl, nem kilenckor. A jövő héten te főzöl, azt majd megnézzük, hogy hogy esik, hogy senki se köszöni meg. És milyen érdekes, hogy egy háziasszony is mennyi-mennyi minden dolgozik a háztartásban, sok mindent elvégez, és mégis néha azt tapasztalja, hogy se köszönet, és még csak nem is győz a pók meg a háló fölött. Néha igen. Vagy hogyha győz is, következő nap vagy következő hét újból kezdheti. Vagy úgy eszembe jutottak azok a reklámok, amiket az ember kénytelen, kelletlen megnéz, és nagyon tetszenek nekem ezek a bébis reklámok. Kedves testvérek, semmi köze a valóságos élethez. A bébis reklámban egyrészt minden kisgyerek duci. Minden kisgyerek szépen alszik, és szinte állandóan. Minden kisgyereknek száraz a Pampers pelenkája. Minden kisgyereket csak úgy bekennek, ne ugrok narmonnal, vagy mivel, és már is meggyógyul. Hát én azt tapasztaltam, testvérek, az én fiaim, azok éjjel-nappal ordítva sírtak anyáért. Azok mindig piszkos pelenkát hagytak, ha Pampers volt, ha más. Azoknak mindig volt valami baja. A foga jött, a másik foga jött. Nem jött a foga. Miért nem jött? Szóval teljesen hamisak ezek a reklámok. És mégis hány ember azt gondolja, hogy vele van baj. Nem velünk van baj. A reklámokkal. Ne higgyünk a reklámoknak, testvérek. Higgyünk Istennek. De fel kell tennünk a kérdést. Uram, mit ér az én munkám? Salamon felmerte tenni ezeket a kérdéseket, és nézzétek meg, az őszintessége azt eredményezte, hogy királyok, királynők, bölcsek, szegények és gazdagok, fejedelem rangú emberek jöttek oda, és keresték fel Salamont, és kérdezték meg, hogy hogyan tudsz boldog lenni? És arra a kérdésre, hogy mi haszna van a munkának, és mi haszna van a munkásnak, nagyon exakt választ adott. Most, kedves testvérek, hálaadó napon itt vagyunk. Nagyon köszönjük annak a testvérnek, vagy testvéreknek, akik elkészítették ezt az oltárt, mert bíztam benne, hogy lesz oltár. Mert most értem oda a prédikációban, amikor azt mondom, hogy van oltár, van ének, van zsoltár, van bizonyságtétel vers, de a szívedben mi van? Mert ez itt kint van, ezt látjuk, és köszönjük, és nagyon szép. És gyerekkoromban alig vártam, hogy vége legyen az Isten tiszteletnek ott az újpesti gyülekezetben, és két-három barátommal mentünk előre, és akkor a szőlő szemeket úgy egyenként csipegettük le, és emlékszem, Erdei Feri bácsi volt a vasárpiskolai tanítónk, mindig mondta, Attila, ne csábítsd rosszra a fiúkat. Hát mondom, én nem csábítottam, csak szóltam neki. És mondtuk neki, Feri bácsi, ez áldott, és sokkal finomabb, mint ami otthon van. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a szokás, de az egyik fürtöt megehetitek, fiúk, jó? Hogyha figyeltek itt a ebéd után. Nos, kedves testvérek, hálaadónak van, és köszönjük ezt a szolgálatot is, ez is egy szolgálat, de a szívedben mi van? És tudod, imádkoztuk reggel, hogy Uram, ne csak a mai nap legyek hálás, hanem minden nap. Szabad ezt imádkozni. Tesszalonikai gyülekezetnek, Pál, ez egy fiatal gyülekezet, egy éven belül írja nekik ezt a levelet, és azt mondja, hogy mindenekért hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a ti javatokra. Mindenekért hálát adjatok. Kedves testvérek, amikor a szívünkben nézünk, amikor azt nézzük, hogy mi értelme, mi haszna van a munkámnak, és egyáltalán értékele engem valaki, akkor még az is a szívünkben lehet, hogy Uram, te látod, mennyire fáradt vagyok. A szó fizikai értelmében fáradt vagyok. Vagy Uram, látod azt, hogy milyen sok dologtól tartok. Uram, látod, hogy nem szeretnék még öregebb lenni. Vagy Uram, látod, hogy már alig várom, hogy férhez menjek, vagy megnősüljek. Uram, félek, hogy eljön ez az időszak az én életemben is. Hálaadó napon is eszembe juthat ez. Vagy eszembe juthat, hogy ma vasárnap van, de holnap dolgozni kell mennem. Iskolába kell mennem. És akkor vajon az oltár segít? Akkor vajon a kenyér segít? Nem tudom, hogy ez búza, kalászét, nehogy rosszat mondjak, nehogy triki kálé legyen, de nem tudom. Szóval a gabona segít, maradjunk annyival. Jó? És akkor nem tévedünk. Nem fog segíteni, most mondom neked. Ez a szép teli kosár nem fog segíteni. A kenyér sem fog, a víz sem, a gabona sem. Ami itt középen van, az fog segíteni. Az Isten kinyilatkoztatása az fog segíteni. Azt tud igét adni, hogy alád nyúljon, ha fáradt vagy. Azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám, mindnyájan akik. Nem azt mondja, akik erőtök teljében vagy, nem! Azt mondja, aki meg vagy fáradva, tudom, hogy elfáradsz, mert munkát végzel. Semmi probléma nincs ezzel. Semmi probléma nincs ezzel. Jó íze van a fáradtságnak, testvérek. Vannak félelmeid? Állítólag 365-ször van benne a Bibliában, hogy így van. Ha ennyire tudjuk, akkor az aznapi ne fét vegyük elő. És hogyha nem látsz a jövőbe, ha nem tudod, hogy hol fogsz élni, hol alapítasz családot, mi lesz a munkád, akkor is nyisd ki Isten igéjét. És akit szeret az Úr, annak még álmában is ad eleget. De ez nem a vizsgára készülő gyerekeknek való. Puff, beteszed oda a történelemkönyvet, és hát a professzornak azt mondta, hát a Melát testvér azt prédikálta, hogy ez úgy álmomba átjön, nem jön át. Tehát arra nem ez az ige, hanem arra az az ige vonatkozik, hogy aki nem akar enni, és nem is dolgozik, na az ne egyék. Aki viszont akar enni, hát az dolgozzon meg érte. Jó? Arra ez vonatkozik. Kedves testvérek, feltehetjük a kérdést, van valami haszna? És kedves testvérek, tudjátok, ott indul ez az őszinte beszélgetés Istennel, hogy mersz tőle kérdezni. És azt mondod el neki, ami fáj. Azt mondod el neki, ami ott van a szívedbe. És hogyha hála van a szívedbe, ezt mondd el neki, Uram, örülök! Ha viszont ezek a kérdések vannak ott, ezt is elmondhatod az Úrnak. Leginkább neki, meg a testvéreidnek. És kedves testvérek, milyen érdekes, hogy az Urat kérdezd meg. De azt is kérdezd meg tőle, mi hajt engem? Mi hajt engem? Mi motivál engem? Isten azt szeretné, hogyha a hit motiválna bennünket. A Krisztus Jézusba vetett élő hit motiválna bennünket. És nem pedig az, amit Pál ír a Filippi levélben, börtönből a filippi testvéreknek ezt kénytelen írni, hogy valaki szívből prédikál, vagy csak színből, az most spontán nem érdekel, csak hogy prédikáljon. De manapság ez érdekelhet bennünket. Kedves testvérek, nagyon sok megtéretlen prédikátor van ma Magyarországon. Minden felekezetben. Sajnos. Megtéretlenül ne prédikálj. Csak megtérve. És ez nem arra vonatkozik, hogy egy igehirdetés jó vagy nem jó, rövid vagy hosszú, hanem hogy újjászülettél vagy sem. És mit szabad Isten elé hozni? Mindent. Mindent. Oltárra lehet tenni a Róma 12:1-2 alapján az egész életünket. Kedves testvérek, azt mondja Salamon, láttam az embereket, hogy bajlódnak a bajlódós dolgokkal, és lássuk be, hogy az életünk jelentős része az a bajlódással telik. Nem baj ez, ha amikor Pál azt írja kicsit más akcentussal, hogy a nemes harcot megharcoltam, az ugyanez. Nem kell azon csodálkozni, hogy vannak harcaink, nem kell azon csodálkozni, hogy vannak küzdelmeink. Azon csodálkozz, ha ezek nincsenek, mert akkor nem vagy a helyed. Ha vannak harcaid, ha vannak küzdelmeid, adj érte hálát, és kérd az Istent, Uram, add, hogy ezt a versenypályát, amin futok, végig tudjam futni. És még valami ezzel kapcsolatban, mi szeretnénk 100 méteres síkfutók lenni, mert akkor 10 másodperc küzdelem és győzelem, nem? A keresztény élet az maratoni futás. 41 kilométer. Nagyon hosszú. De Isten végig tud erőt adni, ha te kéred tőle. És azt is látja Salamon, hogy nem csak bajlódnak az emberek a mindennapok problémáival, hanem van, aki úgy dönt, hogy én csak magamnak élek. Mintha látná a mi társadalmunkat, a mi világunkat. Mennyire elidegenedtek az emberek egymástól. És ez nem csak azért van, mert behajtották őket nagy lakótelepi lakásokba, gyökértelenné tették őket, csak egy kép, ott Újpesten van egy olyan lakótelepi 10 emeletes háztömb, ahol 2300-an laknak. Az imaháztól körülbelül 200 méterre, Nyár utcának hívják. 2300 ember. Kedves testvérek, itt a környéken van olyan település, ahol 2300 ember lakik? Egy községben van olyan itt a környéken? Van. És hadd kérdezzem meg, van ott templom? Bármilyen is? Van. Van ott orvosi rendelő? Van. Van kocsma? Van. Esetleg volt iskola? És ez teljesen természetes. Mit gondoltok, ott a Nyár utcában, ebben a háztömbben van templom? Nincs. Nincs körzeti orvos, nincs iskola. Hát igaz, kocsma sincs. Értitek? Na ezt jelenti 10 emeletesbe lakni. Semmi sincs, ami a lelkem, ami a közösség, ami a megtartó erő. Mert azt gyökerestül kivágták. Azt gyökerestül kivágták. Kedves testvérek, az emberek nem törődtek különösebben egymással. Pedig olyan egyszerű, látszom, van egy 4 emeletes háztömb, és abban a háztömbben egyszer egy idős nénihez elmentem, 2 órán keresztül mondta az ő bánatát, mutatta a férje fényképét, mondta, hogy halt meg, mondta, hogy az egyik gyereke nyugaton van, a másik gyereke Közel-Keleten van, mondta, hogy hát, lelkész úr, még karácsonykor sem jönnek haza, egyedül vagyok. És kérdeztem ezt a nénit, hogy van itt a lépcsőházban más ilyen özvegyasszony? Azt mondja, van. És ugye ilyenkor úgy váltanak az emberek, így ide tette a kezét, azt mondja, van. És mondom, tetszik őket ismerni? Azokat? Nem. És miért nem? Mert azok gonoszak. Na mondom, helyben vagyunk. Azt mondtam neki, tegyünk egy próbát. Én hozok a néninek 1 kiló cukrot, hozok a néninek teafüvet, Olympus citromlevet, és csak azt kérem a nénitől, ezt a 3 gonosz boszorkányt hívja meg. Ez volt szeptemberben, decemberben a helyi tévé kiment hozzájuk, mert olyan jó barátnők lettek, hogy karácsony alkalmából feldíszítették az egész lépcsőházat. Még nem tértek meg, de már közelednek az Úrhoz, de legalább kibékültek. És rájöttek, hogy tulajdonképpen egy pályán vannak, hiszen özvegyek. Ugyanazok a problémák, ugyanazok a megoldások is. És hogyha szeretik egymást, egy problémával kevesebb. Nos, kedves testvérek, a mi világunkban nagyon nehéz még azonos problémákkal, azonos életkorban, meg azonos életstílusú embereket is összehozni. Mert annyira elmagányosodik a világunk, és ezért nagyon jó, hogyha én egy közösséghez tartozhatok. És a közösségbe én jól érezhetem magam. És van, aki úgy reagált, amikor mondtam neki, hogy Istenre szüksége lehet önnek is, ez egy művész ember volt, aki nagyon szép szőtteseket készít, Váctól nem messze egy kis faluban lakik, és azt mondja nekem lelkész úr, ezzel a 2 kezemmel csináltam ezt. Na de mondom, hát Isten adott. Á, hagyja Isten! Hagyja Isten! Isten nem érdekel! Aztán kérdezte, hogy maga pap? Mondom, igen. Erre azt mondja, Szűz Máriám. Mondom, nem, Melát Attila. És akkor beszélgettünk tovább. És erre visszaemlékezve tudom azt mondani a testvéreknek, hogy az ige azt mondja, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak. És ott ez nem jutott eszembe, de most elmondom nektek, mert ezt is átélhette az ember. Igen, itt van a 2 kezem, testvérek, most fel tudom emelni. És a milliméternél kisebb kis rög, ha éppen oda kerül az agyamba, és kapok egy sztrókot, akkor ezt a 2 nagy lapát kezemet fel tudom emelni? Nem. Mert vagy ez lesz ilyen, vagy ez lesz, vagy mind a kettő. Ha legközelebb találkozom vele, el fogom neki ezt mondani. Egy icike-picike, szemmel nem látható rögöcske, ekkora problémát tud okozni. Nos, Salamon azt mondja, igen, vannak így gondolkodó emberek, de azt mondja, van másik. És én ezt a másik utat szeretném a testvérek szívére helyezni. Az a másik pedig az istenes ember. A hívő ember, aki azt mondja, hogy számomra a munka az nem büntetés. A munka, mégpedig a fáradtságos munka, az Isten áldásával az ajándék. Az ajándék. Hálaadó napon ne felejtsük el. Az Édenből való kiüzetéskor nem a munkát adta büntetésként az embernek az Isten, hanem a bogáncsot adta. De a munka az ajándék Isten részéről, még ha fáradtságos is. És hogyha fáradozunk, ha dolgozunk, ha a legkisebb dolgot is megtesszük, akkor az eredményt Isten áldása tudja megjobbítani. Sokszor kérdezzük, hogy hát vajon ez az áldás mikor jön és mikor nem? Ezt nem tudom, testvére. Ezt nem tudom. De a mi feladatunk az, hogy fáradozzunk. Hadd kérdezzek tőletek valamit. Emlékeztek 2013. júniusára? Nem kötelező. Akkor volt legutóbb a legnagyobb árvíz Magyarországon. Mi rosszat tett az a gazda, aki elvetette idejében a búzát, aki várta, hogy az nőjön, és május végéig nőtt is, aztán jött az ár, és minden kipusztult. Mi bajt tett ez a gazda? Semmit, testvérek. És mi jót tett? Megtette, amit kell. Elvetette a magot és várt. De elmaradt mi? Az aratás és az áldás. Van ilyen az ember életébe. De ugyanakkor, hadd mondjam azt a testvéreknek, ugyanez a gazda a következő évben, igaz, hogy hitelből, de újból ugyanarra a területre elvetette a búzát. És nőtt a búza májusba, és nőtt a búza júniusba, és július elején le tudta aratni. És kedves testvérek, hálaadással a szívében állapította meg, hogy Melád testvér annyi termet, mint még soha, előző év bárvíz volt, az jót tesz a földnek, zárójel bezárva, és ami hitelt fölvettem, annak a nagy részét vissza tudtam törleszteni. Igaz, nem mentünk nyugatra nyaralni. És most mi jót tett? Ugyanazt, mint egy éve. És mi rosszat? Ugyanazt, mint egy éve. Ő nem tudott semmit sem hozzátenni, de Isten meghallgatta az imádságait. És a következő évben, 2014. júliusában megáldotta a búzaföldjét. És azt mondja Salamon, igenis, jó dolog, ha eszel, ha iszol, és jól élsz fáradtságos munkádból. Nem szégyen azt mondani, testvérek, jól élek. Ez nem dicsekvés. Ez annak az igazolása, hogy Isten áldását el tudom fogadni. Mi magyarok nem szoktunk így beszélni. Megkérdezik, hogy vagy. Ó, ne is kérdezz! Nem? Kimennénk itt szombaton a piacra, akkor van itt Karcagon a nagy piac, szombat reggel. Csütörtökön is van, köszönöm szépen. Na, hát akkor nekem teljesen mindegy. És 10 embert megkérdeznénk, hogy jól él? Hát szerintem 9 azt mondaná. Én? Úgy nézek én ki? Ha jól élnék, nem lennék itt a piacon, akkor valaki helyettem vásárolna. De ez nem igaz, testvérek! Ez nem igaz! Mi, ha tudunk enni és inni, mert tudunk dolgozni, akkor igenis jól élünk. Ne felejtsék el a testvérek ezt! Ne felejtsék el a testvérek ezt! Sose fogom elfelejteni, ugye én Újpesten nőttem föl, és a 60-as évek végén, mivel nagyon sovány gyerek voltam, gírhes, a szüleim kiküldtek Pilis Csabára egy erdészhez, ahol se villany nem volt, se víz nem volt, és minden reggel úgy kezdődött, hogy laborba mosakodtam, aztán egy egész élesztőt meg kellett ennem, mert akkor az orvosok azt mondták, hogy ez jót tesz a gyereknek. Hát nekem nem tett jót. Nekem nem tett jót. Ez a része nem tett jót, testvérek. De most arra beérett az élesztő. Megkelt az a tészta. Szóval volt értelme. Na, gyerekek, holnap egy kis élesztő. És hadd mondjam azt a testvéreknek, igenis, ott először életemben átéltem azt, mit jelent villany nélküli lakásban lenni, mit jelent a petróleumlámpa, mit jelent, hogy nem az volt, hogy kimentem a fürdőszobába, és hideg víz, meleg víz, azt úgy jött. Nem, ki kellett menni a kútra, leengedni azt a nagyon-nagyon nehéz vödröt, felhúzni, még nehezebb volt, megitatni a lovat, és csak utána kiönteni a tiszta vödörbe, és azt bevinni, önteni belőle a laborba, és akkor abba ott mosakodni. Hát ez nekem nagyon kellett. És ami a legjobb volt, nem volt parketta a szobában. Föld volt, és az volt lefestve. És olyan jó árkokat tudtam benne ásni a katonáknak. Azért mondjuk kaptam, de hát én ezt úgy élveztem. Jobb, mint otthon. Nos, kedves testvérek, jól élünk. De tényleg jól élünk. Nem kéne változnom a hitembe, a gondolkodásmódomba? Mert az, hogy jól él, nem azt jelenti, hogy gazdagon, hanem azt, hogy helyesen. Hogy helyesen. Aki helyesen él, az az Istentől való megoldást fogadja el az életére nézve. Kedves testvérek, adjunk hálát azért, hogy Uram, köszönöm, hogy a Te igéd alapján helyesen tudok élni. De egyik testvérnő így fogalmazta ezt meg, akkor erről beszélgettünk, ott volt a férje, a gyerekei, meg ő, azt mondja, Attila, a férjem hazahozza a fizetését. Nem úgy, mint a kollégái. Azoknak az első útja a kocsmába vezet. Az én férjem nem kocsmázik. Hazahozza a fizetését. Férje borogatott. Így van, drágám. És mondom, mi lesz azzal a pénzzel, amit hazahoz? Nagyon érdekes volt. Benyúlt ide a szoknyája egyik zsebébe, kihúzta a kis ridikőjét, azt mondja, az itt van nálam. Mondta a feleség, mert ezt helyesen költjük el. Hát igen, ő értette ezt, hogyan kell helyesen elkölteni. Én pedig azt mondom a testvéreknek, hogy aki jól él, az nem a feleségére, vagy a férjére, nem a gyerekeire hallgat elsősorban, hanem Istenre, hogy Uram, mit akarsz, hogy tegyünk? Mindazzal, amivel megáldottál, és mindazzal, amit adtál. Helyesen élni azt jelenti, hálás vagyok, hogy dolgozhatok. És aztán van itt ez a két kifejezés, ami nagyon tetszik nekem. Az elsővel nincs is semmi problémám, hogy eszik. De Salamon írt egy másik szót. Na melyiket is? Iszik. Kiskörösen nehéz lenne prédikálni, ugye? Nos, hadd mondja azt a testvéreknek, ha már itt a héber szóba került, hát Palesztinába inkább bort ittak az emberek. A víz ugyanis nagyon-nagyon ritka volt, és nagyon-nagyon drága. De itt Salamon, testvérek, nem a borra gondol, hanem a vízre. Ami csillagászati összegbe is kerülhetett. Eszik és iszik. Nos, kedves testvérek, mi szoktunk hálát adni azért, ez az én porram, köszönöm, hogy ilyen jó arzénos vizet ihatunk, ugye, itt karcagon, képzeljétek, van benne egy kis arzén. De hát, ez ásványvíz, ez nem a csapból jött, érzem. De hálát szoktunk adni, hogy van víz. Hálát szoktunk azért adni, hogy nem kell tehenet fejni, csak elmenni a boltba. Hálát szoktunk azért adni, hogy tényleg minden nap van betevő falat. Jöttünk idefelé, és a Pityu mondja nekem, hogy majd szülei itt lesznek délután, és az ő hite és reménysége be is igazolódott. És úgy hallottam a beszélgetésben, hogy ne, anya, ne csinálj annyit, elég lesz 4-5 szelet rántott hús. Nem tudom, mennyit hoztatok. De úgy hálát adunk azért, hogyha most úgy van, minden vasárnap jut rántott hús. Ugye? Legyünk őszinték. Néha ez olyan természetes. Hát ne úgy vegyük. És végül, hadd mondjam azt a testvéreknek, helyesen élni a leggazdagabb élet. Isten szerint élni a legjobb élet. És néhány évvel ezelőtt, egészen pontosan 2015-ben csináltak egy felmérést Európa, Amerika, Japán, Kína vett benne részt, és néhány afrikai ország. És ez volt a kérdés, ezt kellett megválaszolni és felmérni, hogy hol a legboldogabbak az emberek. Hol a legboldogabbak az emberek. És mindenki arra szavazott, hogy Amerikába. Ott meglátnak egy fényképezőgépet, és igen, meglátnak testvérek egymást, és ugye az egyik Chicagóban, akit másik Clevelandben, hát ne tudják meg a testvérek, hogy borulnak egymás nyakába. Hihetetlen, hihetetlen. Nagyon tudnak örülni, de mégsem boldogok. És tudjátok, mit hozott ki ez a felmérés? Hogy Afrikában a legboldogabbak az emberek. És akkor jobban utána néztek, és kiderült, hogy az a törzs, amelyik a legboldogabb volt a felmérés szerint, az nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy van-e rezsiköltségük. Hát nem is értették. Milyen jó nekik, igaz? Vagy arra, hogy mennyit költenek vásárlásra. Nincs szavuk arra, hogy vásár, csak cserélni szoktak. Ha arra jár egy zsiráf, puf, lelövik. És akkor el vannak 3 hónapig. Mi az, hogy vásárlás? Nem tudták azt, hogy mi az, hogy áruház. Milyen áru? Azt mondja, nincs semmi felhalmozva nálunk.
Egyik napról a másikra élünk, de az Isten mindig kirendel minden szükségest.
Arról már nem is beszélek, hogy azt se tudták, hogy mi az, hogy gyógyszer. Gyógy növényeket, igen, de hogy gyógyszer. Gondolnánk mi ezt? Fiatalok, elvennék most az internetet, a wifi-t. Gyerekekkel nyáron a szabadságon bementünk egy étterembe. Nem azt kérdezték, hogy mit teszünk. Mi a jelszó? Mi a jelszó? Hihetetlen, nem? Az öregek erre összerezzenek. Mi a jelszó? Hát ez 44-be kérdezték a nyilasok, ugye? Mi a jelszó? Hát nehogy már lelőjenek. Most meg 8-10-12 éves gyerekkel bemész étterembe, készülj föl. Nem az érdekli, hogy van-e cigánypecsönye. Mi a jelszó? És hogyha elvennék? És hogyha most megszűnne az áram? És kedves testvérek, sugok valamit. Bármikor lehet még ilyen. Ne gondoljuk azt, hogy a fejlődés az örökké fog tartani. És Salamon azt mondja, de annak ellenére is, én azt is láttam, hogy aki eszik, iszik és hálaadással tud fáradtságos munkával megélni, az Isten áldása és az ajándék. És kedves testvérek, ezt az áldást csak Isten adhatja meg. És hogyha ez így van, akkor határozd el, Uram, én elkezdek így élni, hogy általad szeretnék helyesen élni. És még valami, hogy ezt az áldást hogyan tudja megadni Isten. Malakiás proféta könyvének harmadik részében Isten ígéretet tesz Izraelnek, hogyha nem loptok meg engem, ha igaz áldozatot mutattok be, akkor én két dolgot minimum megteszek az érdeketekbe. Egyrészt eltörlöm a sáskákat, törlöm a negatívumot. Második, hozzáteszem, amit csak én adhatok, az esőt és a növények növekedését. És ez ma is így van, testvérek. A mi életünkkel is, anyagi életünkkel is, szellemi életünkkel is. Csak Isten adhatja meg, hogy elveszi a negatívumot, és hozzáadja a pozitívumot. Higgy ezért benne. És hogyha azt tudod mondani ma délután, Uram, kérlek, változzon a gondolkodásom, kérlek, növekedjek a hitembe, és Uram, köszönöm, hogy te erre figyelmeztettél, akkor nem hiába voltunk itt. Legyen így, és éljünk így. Amen.
Köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai napon előtted lehettünk, és az Isten tiszteleten is szóltál hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy gondjainkkal, bajainkkal is jöhetünk eléd. Elmondhatjuk, ha elfáradtunk, elmondhatjuk fájdalmainkat, bajainkat, és áldunk azért, Urunk, hogy életünkben megtapasztalhattuk, hogy te meghallgatod, sőt, válaszolsz az ilyen imádságunkra is, sőt, cselekszel is, teszel is a mi életünkben, lehajolsz hozzánk, és kihozol bennünket abból a helyzetből, amelybe talán belekerültünk és sínlődtünk. És ilyenkor, amikor az ember ezt mindezt átél, a te szabadításodat, a te szabadat, a te biztatásodat, hogy ne féljünk, hanem legyünk bátrak, mert ott vagy mellettünk, akkor kijöhet a hálaadás is a lajkunkon. Elmondhatjuk ezt te neked. Dicsérhetünk téged. Segíts, Urunk, hogy mindig olyan szívünk legyen, hogy hozzád vonzódjon, hozzád jöjjön, és tapasztalva téged, a te munkádat, a te csodatetteidet, menjéljön a mi szívünk is a hálaadásra, az örömre. És köszönjük, hogy az életünkben annyi mindent adtál, amit megláthatjuk a te ajándékodat, a munkában is, a tevékenységeinkben, annak áldásaiban, eredményeiben, és köszönjük, hogy ez tőled van, és ezért hálát adhatunk. És hálát adhatunk az egész napért, egymásért, hogy itt lehetünk együtt, a te kegyelmedben, s hálát adhatunk a te nagy munkádért, amit ott elvégeztél a Golgotai kereszten, hogy fiadat adtad értünk, és aki hisz ő benne, annak örök élete lehet. Nagy áldás van a te munkádnak, amit ott végeztél a kereszten, ahogyan győztél és föltámadtál. Köszönjük, hogy ő által, a Jézus Krisztus által nekünk is életünk lehet. Áldunk ezért téged, s vezess bennünket életünk minden útján. Hadd tapasztaljunk meg téged minél többször, és a te ajándékaidat hadd lássuk meg, hogy hálás szívvel éljünk előtted. Amen.
Amen.
Foglalj helyet egy gyülekezet. Itt alkalmunk legvégén megköszönöm a Váci testvéreknek, hogy vállaltátok ezt az utat, eljöttetek közénk és szolgálhattatok. Reméljük, hogy gazdagon mentek vissza, és küldjük szeretetteljes köszöntésünket az otthoniaknak, adjátok tovább, és hát nagyon köszönöm, hogy Attila vállaltad a szolgálatot, itt voltál közöttünk, hirdetted Isten igéjét azzal a hittel, hogy ennek jó eredménye lesz majd itt Karcagon, és a jó eredményről akár be is számolok neked, mert az a nagyon jó dolog, ugye Pál írja is, hogy hát nagy öröme volt, hogy hálát adok azért Istennek, hogy befogadtátok az Isten beszédét, és nem úgy fogadtátok, mint az emberi beszédet, és ezért munkálkodik is bennetek. Na hát így jó így hirdetni az igét, és ezt megtapasztalni. Hát reméljük, hogy ennek áldása az életünkben kivirágzik, és megtapasztaljuk ezt az igazi nagy erőt, amit Isten igéje ad számunkra. És adjon az Úr neked további áldást, gazdagságot, onnan felülről, bölcsességet, és folytasd ezt a szép szolgálatot. Harcoljuk meg a hisz szép neves harcát. Kívánom ezt számodra.